sem állnak, minden nézésem állnak. Elnöki ügy.
Apu, vedd meg nekem a város, automata váltós, kocsival szállném a dombok. Enyém lenne, aki látott, tudná, aki látott, hogy jó sok pénzünk van.
Színházi percek Józsa Ágnessel. Arcok és hangok a színház világából. Szombat reggel a Civil Rádióban. Józsa Ágnes rovata.
A megújult Atrium és a Delta produkció és a Duma Színház együttműködésében bemutatta a Litkai Gergely a Hatékony vezetés 6 szabálya című darabját, amelyet Ónodi Eszter első önálló projektjeként debütált. A Delta produkció 2010 óta felel sikeres kulturális produkciók megszületésért, azonban célkitűzésük messze túlmutat a színház keretein. Tehát küldetésben az opera bemutató, a Darázs, a Maszat és most pedig a Duma Színház házzal közös produkció. A célkitűzésük, hogy a minőségi kultúrához való hozzáférhetés senkinek se kelljen nélkülöznie. Vállalások közé tartozik az olyan kulturális projektek létrehozása és működtetése, amelyeknek szerves része a társadalomban elfolytott vagy kibeszéletlen ügyekkel kapcsolatos gyógyulási folyamatok elősegítése. A Delta produkció vezetőjével, Gellőzi Judittal beszélgetek. Hogy jött az ötlet, és mivel indult, mert azért azóta sokfélét csináltok?
Én ugye 12 évig dolgoztam a Katona József Színházban, ott gyakorlatilag végigjártam a Langrétrát, amíg a színházi titkári pozícióból el nem mentem megszülni az első lányomat, és már akkor is azt éreztem, hogy végül is azok a feladatkörök és azoknak a határai, azok már kicsit birizgálják az ambícióimat, és elkezdtünk mellette édesanyámmal közösen saját szerelem projekteket létrehozni, aminek tulajdonképpen a harmadik állomása volt a Lávsék az élet összeráz, ami a Rezes Juditnak és a Szabó Győzőnek a párkapcsolatának igaz történetéből.
Ők mondják, hogy ők csinálnak valamit, vagy nektek van valami ötletetek, hogy ezt vagy azt szeretnétek?
Most már én hozom az ötleteket, és én megyek egyel tudatosabban az elképzeléseim felé, de ez az első előadás, ami tulajdonképpen a Delta produkciónak az időszámításának a kezdete. Ez egy ebéd során teljesen adhok módon merült fel, amikor a Juci arról mesélt, hogy most az anyaszínházaikon kívül van egy régóta dédelgetett álmuk, és szeretnék létrehozni. És akkor én már a színház csinálásnak annyi területén voltam, hogy én teljes magabiztossággal és beképzeltséggel vágtam rá, hogy hát akkor már megcsináljuk, persze. És hát akkor egy év kőkemény munka jött, és végre bemutattuk az előadást, nagyon nagy sikerrel, ez volt 2018, és azóta is telt házak. És ott álltam előadás után a színpadon, a kocintáson is, egyszerűen egy olyan katartikus élményben volt részem, elkezdtem zokogni. Az elmúlt egy-két évben elég nagy szorongás lett rajtam órá, hogy ez az iszonyú sok minden, amit csinálok. A Katonában van egy szuper pozícióm, mellette színészmenedzsmentet is végzek, kulturális fesztiválokat is szervezek, castingolok, hogy iskolába járok. Mi az, amit, ha valamit le kéne csupaszítani és kitalálni, hogy mi az az egy, amivel én menni akarok, azt megoldotta az első babámnak az érkezése, mert akkor rájöttem, hogy most van 3 évem, és ez volt az az alkalom, ahol rájöttem, hogy nekem nem kell választanom egyet, hanem ez a sokféleség, ami a produceri életet jelenti, ebben vagyok otthon, és ezt élvezem a legjobban, és ebben teljesedem ki. És akkor ez már egy olyan részegítő, toxikus érzés volt, hogy ebből aztán már nem tudtam alább hagyni.
Az óriási dolog, ez egy nagyon erős felütés volt, és akkor hogyan tovább?
Akkor már évek óta voltam az opera beavatónak a rendezőasszisztense, nagyon erős szövetség kötődött köztünk a Dínyés Dániel művészeti vezetővel, és a Göttinger Pál rendezővel, akik megálmodták támogatták is ezt a sorozatot, és a Dani egy ponton túl azt érezte, hogy szeretné ő is az önálló, független területen bemutatni az operabeavatót, nem pedig valami színházi repertoár részeként. És akkor volt egy olyan bizalma bennem, és volt egy olyan vonzódás így az egymás művészete iránt, hogy elhatároztuk, hogy együtt megyünk tovább, és akkor lépett ez saját önálló lábakra ez a produkció.
Azért nem egy hagyományos színházi előadás, és nem egy hagyományos opera ismertetés, hanem sok minden más még.
Azért nincs olyan nagy merítés Budapesten, hogy hány olyan kulturális helyszínen lehet megvalósítani ezt a méretű előadást, mert noha kevés létszámú belépőről beszélünk, mivel ugye önálló lábakra akartuk helyezni ezt a produkciót, ez sajnos a teljesen önálló független létet is anyagilag elsősorban jelenti, ami nagyon szomorú, és hát annak vannak olyan pénzügyi feltételei, ami maga után hoz az olyan nézőszámot, amit bizony kőkeményen telt házakkal teljesítenie kell. És akkor ebben nem csak a fellépőknek a gázsia, egyéb műszaki költségek és bérleti díjak tartoznak, hanem a kommunikációs költségtől elkezdve rengeteg minden, amit innentől kezdve szintisztán a jegybevételből kell előállítani. És akkor a megmaradt játszóhelyek száma, amik a megfelelő nézőszámmal rendelkeznek, elég limitált lehetőséget vettek, de hál' Isten, hogy akkor a Gávölgyi Dorka volt a hadszínnek a vezetője, és ő befogadta ezt a produkciót, ott kezdtük el önállóan bontogatni a szárnyainkat, és utána szerettünk volna egyel tovább lépni, és akkor a Magyar Zeneházával indultak el olyan együttműködések, amivel már egy koprodukció mentén egy másfajta ágát folytattuk, és párhuzamosan ment a két sorozat, negy is a mai napig. Ebben az évadban más már az Átriumban van az opera beavató külön kiadása, mert ugye a Delta produkció annak a kollaborációnak lett a része, ami az újra töltött Átriumban a Kultúrbrigád távozása után megvalósult, és a legnagyobb független színházi brendekkel bútoroztunk össze, és akkor nyilván úgy éreztük, hogy itt van helye az opera beavató másik részének. Ugye most 17 év után elbúcsúzunk az opera beavató sorozattól, és ennek a lezárása június 4-én lesz a Magyar Zeneházában, ahol a Dani operáját, a 7,5 halált mutatjuk be. Ez tavaly a közönségnek a szavazatai alapján, ott mindig meg kellett választanunk egy halálnemet, amiben elbúcsúzunk az adott karakterektől részekről részekre, és ebből Závada Péter írja a librettót, Göttinger Pali fogja rendezni, és ami a különlegessége lesz, hogy az Umze Kamara együtt is biztosítja a zenei kíséretet.
Ki akadt az Umzéra?
Dani, és hát itt is a finanszírozás kérdésére visszatérve, hát ez egy jóval nagyobb falat, tehát kicsit ejtőernyő nélkül ugrunk most a mélybe, de ezért két kísérő programot hozunk létre, tehát saját magunk keresünk olyan mecénásokat, akiknek olyan programokat fogunk kínálni, akik ha eljönnek egy-egy exkluzív, külön emiatt létrehozott operabeató eseményre a Pannonia stúdióba, ami azért különleges, mert nagyon ritkán nyitja meg a kapuit a nézők előtt, és a 7,5 halál zenei anyaga is ott került rögzítésre. Annak a teljes bevételét minden alkotó, a Pannonia stúdió és én is, mint Delta produkció, ennek a kortárs operának a létrehozásába fogjuk visszafektetni. Hát reményeink szerint most ezzel lezárjuk az operabeavatót, hogy ez meg tud valósulni, de hát bízunk benne, hogy ez az opera azért majd náló kulturális termékként majd megtalálja a helyét és a közönségét, de maga az operabeavató működése, ami ez a zenei stand-up, nagyon szórakoztató zeneesztétikai, rég elfeledett operai zenei anyagának a tudását hozza felszínre, illetve betekintést enged a próba folyamatnak a varázslatos világába is. Ez a fajta koncepció, ez véget ér ebben az évadban.
Ki döntött így?
Dinny és Dani döntése volt elsősorban, és hát ő az atya ennek az egésznek, az ő, és hát az ő zsenialitása az, amiben az előadás sikere. Számomra producerként oda vagyok, ugyanis abban a pillanatban, hogy a sikert elkezdjük megélni és megérezni, ő abból már nem kér. Tehát ő azt mondja, hogy ő amikor hát abban a pillanatban, hogy valami, hogy elkezdett róla szólni, és nem arról, amit ő képviselni akar, akkor az számára már hiteltelenné válik. És ezért mondtam, hogy producerként mélységesen megvetem, de azért ő egy olyan ritka kincs, hogy én nem is tudom, hogy valaha volt-e ilyen ember az életemben. Iszonyatosan ideges vagyok attól, hogy ezt a zsenialitást, ami benne szunnyad, ezt nem lehet kikiáltani az egész világnak, mert egyszerűen nem hagyja magát. Mert az már nem arról szól, amit képvisel, hanem ő róla.
Ez az opera beavató, de hát még annyi mindent csinálnak. Milyen produkciók voltak az opera beavató mellett?
Hát a repertoárunkon van a Darász című előadás, az a Centrál Színháznak van az előadásai között. Ez Sodró Elizával és Kisvégemőkével a főszerepben megy. Ez egy pszichotriller, ami két egykori osztálytársnak az újbali találkozását meséli el. Ez nagyon különleges és fontos helyet foglal el nem csak a szívemben, hanem a Delta produkció életében, mert ez volt az, ami helyre tette a Delta produkció produkciónak a küldetés tudatát. Itt már tartott ott a produkciós ügynökség, hogy egy új előadásban gondolkoztunk, és akkor még ez családi vállalkozásként működött, édesanyámmal meg a két testvéremmel együtt négyen, innen is van a Delta név, működtettük. Elsősorban a pszichotriller műfaja az, ami megszólított minket. Az Ördög Tomi személye volt rendezőként az első, akit tudtam, hogy én őt nagyon-nagyon szeretnék vele dolgozni, és a humora, az éles látása, a színház esztétikája. És hát mint ember, szóval azt is el kell mondani, hogy ez csodálatos egy saját vállalkozás, hogy megválogathatom, hogy kikkel dolgozok, és egy csodálatos jó ember. Nem volt kérdés, hogy a kis végemőkével szeretne dolgozni, aki ugye alkotótársa és felesége is. Nagyon sok színésznő neve merült fel, de ragaszkodtunk hozzá is, és a Kovács Adél, a Radnóti Színház igazgatója elolvasta a darabot, és kérdés nélkül felhívott, és azt mondta, hogy figyelj, Gerlő, ezt muszáj, hogy az Eliza, ezt a szerepet az Eliza eljátsza, és mindent megtettek színházilag, hogy saját repertoáruk rovására az Elizát kiengedje, úgyhogy színházigazgatótól egy kuriózum, hogy a színészeinek az érdekét ennyire figyelemmel veszi, és akkor Daráshoz kapcsolódott az, ahogy organikusan az előadások körül történtek mindenfélék a nézői visszajelzések alapján, hogy ezek az iskolai zaklatással összefüggő hangok mennyire felerősödtek. És itt az egyik előadás után történt az, hogy felállt egy fiú, és ő elkezdett égtelenül káromkodni, hogy ez egy hazugság, amit lát. És én ott szembesültem először, hogy a színházi hatás, amiért tulajdonképpen én felelek, mert én hívtam életre, annak milyen ereje van, milyen megnyilvánulási formái, és ott kellett nekem arról döntést hoznom, vagy azt éreztem, hogy ez egy pillanat, hogy miközben megéltem a tehetetlenséget és az eszköztelenséget, tehát, hogy itt van valami akut probléma, amit valamilyen formában kezelni kéne, én nem tudtam, hogy nyúljak ehhez, és azt éreztem, hogy innentől kezdve nem bújhatok többet. Azt mondom, hogy én csak egy történetmesélő vagyok, problémákat vetek fel, mint a legtöbb hagyományos színház csinálő, hanem az a színházi hatás felelősséggel jár, és aztán erre ráépült egy kampány, minél több projektek, edukációs tartalmak, amik az UNICEF Magyarországnak a szakmai együttműködésével jött létre, érzékenyítő feldolgozó foglalkozások már nem.
Csak hogy te mentél utána ezeknek?
Igen, akkor volt egy pont ezen az előadás követően az igazgató odajött, hogy 20-30-an várnak minket egy spontán közönség találkozóra, és kívülről látni, hogy színészek, rendező és producer beszél az iskolai zaklatásról, mint jelenségről, az abszurd volt. És akkor tudtam, hogy hiteles szakértői hátteret szeretnék biztosítani a projekt mellé, hogy ezekről tudjunk beszélni. És nem volt kérdés, hogy a legnagyobb civil szervezetet fogom ebbe behívni, az UNICEF Magyarországot, akik kérdés nélkül jöttek és jönnek velem 3 éve. És folyamatosan alakítjuk az igények mentén a előadás körüli programokat. Szerintem lassan már az 1000 fők számát is meghaladjuk, akiket az érzékenyítő feldolgozó foglalkozásaikon részesítettünk, amihez gyűjtöttem szponzorokat, így bejött a vállalati szférának is a megszólítása, és lett tavaly decemberben egy óriási nagy kampány, ami a Nem Oké elnevezést kapta, ahol a több média partnerrel, a Rádiókaféval, a VMN-nel és az Artist Business magazinnal is sikerült elmélyíteni a témát. Több 10 000 embernek hívtuk fel a figyelmét a jelenségre. És most már ez a Delta működésének a sajátja is, amit azért mondok ilyen hosszan, mert ebből alakult, hogy engem az érdekel a legjobban, hogy mi van függőnek gördülte után. Hogy az a színházi hatás, amit elérünk egy jó és egy jól elmesélt történettel, ami már önmagában egy komoly együttműködés része, az hogyan tud a legintenzívebben továbbhatni, mire van igénye a nézőknek, és hogyha ehhez jó együttműködéseket társítunk, és itt nem csak szakértői bázist mondok, hanem döntéshozókat, vagy olyan vállalati szférának az aktív cselekvéssel bíró, vagy befolyással bíró szereplőit, akik sokkal nagyobban és intenzívebben tudnak hatni, mint mi színház csinálók, akkor azontól kezdve már nem művészet, hanem társadalmi hatás. És el tudjuk mélyíteni a megértést.
Ezt el lehet választani, a művészet itt meg a társadalmit? El lehet ezt választani? Tehát a hatást?
Az én színház esztétikai nézetem szerint nem. Tehát nekem nagyon fontos, hogy a projektek kerüljék az ürességet, a puszta figyelemfelkeltést és a öncélúságot. Ezért csak egyben tudom már nézni, és ezért egy felelős mondjuk a témaválasztásnak a helyessége, hogy azok kényes, végető vagy fontos társadalmi kérdésekhez kapcsolódjanak. Miközben egyáltalán nem hisztek abba, hogy mély depresszióba kell esni ahhoz, hogy ezekről beszéljünk. Tehát nagyon fontos, hogy tehát az iskolai zaklatásról is úgy beszélünk, hogy egy kis férgyilkosság tervezése is belefér, a pszichotriller, a fenntarthatóság kérdéséről egy látványos divat bemutatón keresztül, és egy zenés szórakoztató meseelőadás is ennek keretében valósult meg először a Hempád gyermekgyógyászati intézményben, ami szintén katartikus élmény volt, hogy ideig óráig be tudtunk kapcsolódni valamilyen módon az egészségügyi dolgozók előadóknak a munkájába. És így tovább, szóval ez a műfaji szabadság, amivel létrehozunk előadásokat, ez széles körben szórakoztató formában befogadható, és szerintem ez a titka annak, hogy lehet jól is, és szórakoztatva, vagy nevetve is beszélni olyanokról, amihez másként lehet, hogy félnénk hozzányúlni.
Ez egy Bauhaus épület, színházat kellett csinálni egy moziból, fantasztikus előadások színhelye lett, és Budán lett egy nagyon izgalmas és népszerű színház épület, fantasztikus programokkal. Hogyan sikerült akkor, mert ugye a Pintér Bélának is nagyon markáns színházi világlátása van, a Kucsár Vikinek is kikeresett meg kit, hogy hogy találták meg egymást, és hogyan működik ez a sok színű színház.
Engem a Kucsár Viki keresett meg ezzel az átriumos kollaborációs ötlettel, és hát nyilván nem volt kérdés, hogy óriási megtiszteltetés volt, hogy a legnagyobb független színházi brendekkel bútorozzunk össze. A mi reményeim szerint, és hát ez is a dedikációja, hogy együttműködéseket hoz létre meg, elsősorban azt a piacképes, menedzser és producer alapú szemléletet mutatja fel, amiben én rendkívüli módon hiszek. És azt gondolom, hogy igenis ma már a színház csinálásban egyáltalán nem elég az, hogy tehetséges színészekkel mesélünk el jól történeteket, teljesen üzleti szempontokat is létre kell hozni, és meg kell valósítani, hogy ez önállóan működőképes legyen. És hát nyilván kultúra finanszírozási kérdés, hogy egy ilyen nagy helyen, mint 349 férőhelyes az átrium, piacképes előadásokat kell bemutatni, tehát nincs helye a kísérletezésnek, mint mondjuk más játszóhelyeken egy kisebb nézőszámmal, vagy más háttérbázissal. És ennek az első évnek a nagy kérdése az, hogy fenntartható ez a működés.
Mindenki kedvenc orgéja, a Shrek meghódítja a Margit szigetet. A Shrek a musical szabadtéri bemutatóját augusztus 1-én és 2-án láthatja a közönség a Margit szigeti szabadtéri színpadon, a József Attila Színház és a Margit szigeti Színház közös produkciója parádés szereposztásban. A humoros zenés előadás főbb szerepeiben Ember Márk, Zöld Csaba, Tóth Angelika, Horváth Csenge, Verjéb Tamás, Blazsovszki Ákos, Fekete Gábor, Fila Balázs és Sári Éva látható, a rendező pedig Szente Vajk. A Svejkről és a Margit szigeti Színház nyári programjáról Bán Teodóra igazgatóasszonnyal beszélgetek. De hát a Shrek és a József Attila Színház, hogy jött létre ez a koprodukció?
Nagyon egyszerűen, nem csak Károly József Attila Színház igazgatója keresett meg, ők a közszínházi szezonban kívánják bemutatni a Shreket, és megkérdezte tőlem, hogy nem lenne-e nekem is kedvem, hogy egy előbemutatót tartsunk, mielőtt a közszínházi bemutató létrejön a Margit szigeti szabadtéri színpadon, és már pedig nekem volt kedvem. Tehát ilyen egyszerűen jött létre a történet, innen kezdődtek el a tárgyalások, és azt gondolom, hogy nagyon jó döntést hoztunk. Egyrészt a Karcsa, hogy engem megkeresett, nekem meg, hogy én volt lehetőségem elvállalni, és meg is találtuk azt az időpontot, mert nem túl korán keresett meg, és akkor már elég tele volt a Margit szigeti színház nyári szezonjának a naptára, úgyhogy megtaláltuk azt az időpontot, ami nekik is alkalmas, a társulatnak, meg a színháznak is, így augusztus 1 és 2-a lett a két nap. Ezt megelőzően persze sok-sok próbával, egyrészt benne a színházban, másrészt pedig kint a Margit szigetén a helyszínen is.
Margit szigeti színház az egy nagy produkció, egy nagy színpad, egy nagy nézőtér. Volt valami beleszólása az igazgatóasszonynak a rendezőbe, meg a produkció volumenébe?
Hát természetesen nagyon örültem, hogy Szente Vajk fogja rendezni. Körülbelül ennyi volt a beleszólásom, mert hiszen ez már eldőlt. Ugye Szente Vajk nem először rendezi meg a Shrek musicalt, és azt gondolom, hogy ez egy előny is többek között, hiszen ő is gondolom, hogy tanult az előző rendezéséből, meg már jobban látja azokat a szinteket, azokat a fontos mondani valóját, vagy szálakat, ami esetleg jobban kidomboríthatóak majd az előadásokban. Szóval nagyon örültem a Vajknak, többek között azért is, mert ugye ez most azt hiszem a negyedik produkció, amivel visszajön a Margit szigeti színháznak. A Puskás a musical volt a bemutatónk, a Kőszívű, az Elizabeth. Az Elizabeth nem Margit szigeti bemutató volt, de azt fölhoztuk a Kecskeméti Katona Józsefnek a társulatával, és most a negyedik a Shrek. Úgyhogy a Vajk nagyon ismeri a színházat, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos és nagy előny egy rendező számára, hogy nem először lép be abba a térbe azokat a kapcsolódási pontokat, ami a nézőtér és a színpad között méretek tekintetében fontos, hogyan kell a díszleteket, a jelmezeket elhelyezni, milyenek azok a távolságok, azok a mozdulatok, melyek azok a nagy tablók, amiket érdemes egy ilyen nagy térben színpadra állítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó választás, úgyhogy abszolút nyugodt vagyok, és nagyon várom, hogy minél előbb meglegyen ez az augusztus 1, bár egyébként túlzottan nem szeretném hajtani a dolgokat, mert addig is ugye május 17-én indul el Margit Szigeti Színháznak a szezonja, és azért május 17 és augusztus 1 között még azért ott sok-sok minden bemutató lesz, opera bemutatók, musical bemutatók, balett bemutató és számos koncert.
Egyet-kettőt emeljünk ki.
Nagyon szívesen, persze. Május 17-én Gregory Porternek zenekarának a koncertjével indulunk, ez még májusról beszélek, egy nagy gyereknapi rendezvényünk lesz, amit előző években is nagy előszeretettel szervezünk meg, aminek a csúcspontja az E.T. filmnek lesz, egy gyönyörű klasszikus filmnek lesz az esti vetítése, és egy több mint 100 fős nagy szimfonikus zenekarral, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas, tehát ez a májusi program, és még érkezik Argentinából egy tánccsoport, nagyon fontosak a malevósok, a malevó érkezik, és aztán így tovább június 3-án a Nemzeti Összetartozás napján a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Vasagyi György fogja vezényelni, igen, és Baráti Kristóf lesz a szólistája, hogy júniusban maradjunk, és mindent nem fog tudni elmondani. Jazz és bor hétvégénk lesz többek között jazz gála, ami kisebb együttesekkel és nagy színpadon egy nagy teljes gála lesz. Ja, még érkezik júniusban egy nagyon fontos amerikai énekesünk, ő az Anthony Strong, és egy szimfonikus zenekarral érkeznek. És júniusban lesz a Puccini Pillangó kisasszonynak a bemutatója, ami Francesca Sassúval és Joel Prietoval a főszerepben, illetve a címszerepben. Július elején a Rudolf Musicalnek lesz a bemutatója, három alkalommal tűzzük ki színpadra, amit a Győri Nemzeti Színházzal közösen mutatunk be.
Már nem először velük produkció.
Nem először, így van, nem először velük, és még júliusban lesz, csak hogy a nagyobbakat említsem, a nagyobb bemutatókat, a Coco Chanel, egy divatikonnak a története egy balettben elmesélve, a Brunoi Társulatnak a vendégjátéka. Szintén júliusban lesz Verdinek a Nabukkója, szintén bemutatóval, négy nemzetközi sztárral a főszerepekben, a négy főszerepben. És akkor ugrok azért, mert mindent nem jegyzünk úgysem meg, mert a www.margitszigetiszínház.hu oldalán minden megtalálható. Augusztus 1-e, 2-a lesz, igen, a Shrek, ahol megérkezik hozzánk maga Weinhorn is, és ő pedig egy nagy musical gálából augusztusban mutatkozik be, és így tovább, tehát egészen szeptember 3-áig vagyunk láthatóak, most adtuk ki a bérleteinket, erre nagy igény volt, és ezt volt, az alapozta meg, hogy bérletet bocsássunk itt, mert én több mint 20 éve vagyok a Margit Szigeti Színháznak a vezetője, de hogy nagyon sokan visszatérnek, tehát egy szezonban 2-3-4 előadásra is jönnek, látom ugyanazokat az arcokat, látom, sőt, jelzik is számomra, úgyhogy számukra is kedveskedve létrehoztunk két opera bérletet, az egyik a premier, a másik nyári bérlet, amiben 3-3 előadás található benne, azon kívül musical bérletünk lesz, amiben a 3 musical szerepel, a Whitehorn Gála, a Rudolf és a Shrek, és a mesebérletünk, amiben szintén 3 előadás van, a Shrek, az E.T. és az Alice Csodaországban cirkuszi produkció, és van még a jazz bérletünk is, és a jazz bérletben is ugye nagyon sok külföldi sztárunk van, külföldi vendégünk, és a hazaiak is vannak, meg a jazz és bor hétvége is ott van, úgyhogy most 5 bérletet bocsájt ki a Margit Szigeti Színház, ami többek között azért kedvezményt jelent, és limitált, mert hogy ugye 3 előadás, és a 3 szabad helyekre van, tehát fogynak nagyon a jegyek egyébként is az előadásokra, tehát ami egyik előadásra elfogy, és az a másikban nem elérhető, az ugye már nincs benne a bérletbe, mert a bérlet úgy áll össze, hogy ugyan arra a helyre adja ki a 2, 3, 4, vagy 5 fő részére megvásárolható bérleteket, mert egy bérlet ugye egy főre van, tehát egy-két bérletet veszel, akkor 2 helyre szól, 3 bérletet 3 helyre, és a szabad helyek függvényében található meg. Mindez a Margit Szigeti Színház oldalán a bérletek alatt van, és ott érdemes minél előbb szerintem, mert ez nagyon kelendő történet lett, hiszen egy közel 30%-os kedvezmény így, hogyha csomagba veszi meg valaki a színházra a jegyeket, az eladásra a jegyeket.
És nagy élmény a Margit Sziget Színház.
Én azt gondolom, hogy nagy élmény a színház, hiszen a nyárban bár néhány közszínház megnyújtotta a szezonját, most már évek óta, de én azt látom, hogy a közönség nagyon-nagyon vágyik arra, hogy a szabadba jöjjön, és ez nem csak egy színházi élmény, ez egy ilyen több mint színház, egy teljes kikapcsolódás, és általában úgy érkeznek az emberek, ma már sikerült elérnem, érzem, hogy nem az előadás kezdésre jönnek, hanem megérkeznek egy fél óra, óra, másfél óra, két órával előtte, tesznek egy sétát a Margit-szigeti színház környezetébe, felmennek a víztoronyba, a kilátóba, megnézik a kiállításainkat, három vagy négy kiállításunk cseréli havonta a színházban, ott van a Premontrei kápolna, ott van a Szent Margit kolostor, ott vannak a gyönyörű nagy, az ország legnagyobb platánfája, hétvégén a meséink ott vannak, szóval érdemes kijönni, és természetesen ott vannak azok a kellemes kis hűs, a Margit-szigeti víztorony, tehát a műemlék víztorony kertje vagy udvarában egy nagyon kellemes vacsorát, vagy üdítőt, vagy bármit el lehet fogyasztani, amivel jó rá lehet hangolódni családnak arra, hogy kellemes legyen az estéje.
Köszönöm.
Ennyi volt a szombat reggeli, ma 2025, május 3-án, szombaton, és remélem, hogy velünk tartottak, és tetszettek a témáink. A szerkesztő ma is Brühl Edit volt, a technikus és zenei szerkesztő hírolvasó Madarász Máté, a nevükben is búcsúzik a műsorvezető Berek Péter, viszonthallásra.
Seen me changing, the ladies in rearranging, and it gets harder as you get older, farther away as you get closer, and I don't know. Does it even matter? I'm wondering how. Someone